Sziasztok! Ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban dr. Nógrádi Noával, Betlen Annával és Sáfrány Rékával beszélgetünk, azokkal a nőjogi szakértőkkel, akik a Partizán március 28-ai élő adásában értékelték az ex-igazságügyi miniszter Varga Judit és a nőszervezetek közötti egyeztetéseket 2020 táján. Arra gondoltunk, hasznos lenne egy utánkövető Zsófilter epizód, amelyben reflektálunk a Partizán adásra, illetve folytatjuk a beszélgetést olyan szempontok megvitatására, amelyekre nem jutott idő akkor. Érdemes megnézni tehát a március 28-ai élő adást a Partizán YouTube csatornáján, előzményként ehhez a mai epizódhoz. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon kívül most a személyi jövedelemadótok 1%-ával is támogathatjátok. A csatorna szabad működéséhez, fennmaradásához és fejlődéséhez sokat hozzátesz a felajánlásotok. Köszönet Irsik Bencének a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! És nektek is köszi, hogy itt vagytok.
Mi is köszönjük, hogy meghívtatok.
Köszönjük szépen.
Köszi.
Én kezdeném egy ilyen pozitív felütéssel és saját érzelmeim behozatalával, ha nem bánjátok. Én először is nagyon büszke vagyok arra, hogy megvalósult az az adás, amiben részt vettetek, és én nagyon büszke voltam arra, hogy szerkesztőként abban részt vehettem, és szerintem azért, mert nagyon ritkán jut ekkora figyelem a családon belüli erőszakra, és nagyon nehéz dolgotok is volt szerintem, mert egy nagyon-nagyon felfokozott helyzetben, társadalmi állapotban kellett erről megnyilvánulni, és még arra is büszke vagyok, hogy az adást egyébként több mint 205 000 látták azóta. Kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogy éltétek meg, akár személyes szinten, akár szakmai szinten, és azóta kaptatok-e visszajelzéseket? Réka?
Én örültem nagyon annak a lehetőségnek, bár azt is lehetett érezni, hogy akárhogy is közelítünk ehhez a témához, nagyon nehéz lesz, és lehetnek olyan negatív és pozitív hatásai is, amik kivéthetetlenek, amik a téma ellentmondásosságából adódnak, hogy ismerjük a szereplőket, és az egész egy politikai térben játszódik le. Mindezt felmérve vállalkoztunk arra az adásra. Hozzám nem olyan nagyon sok szakmai visszajelzés érkezett, személyes annál inkább, és pozitívak érkeztek, tehát olyanok, amik arról szóltak, hogy jobban megértik most már ezt a problémát. Ők is fontosnak tartották, hogy magáról a témáról, ennek a hátteréről többet tudjanak, és a nőszervezetek szempontjait, meg rajtunk keresztül a nők szempontjait jobban megjelenítsük.
Igen, és azt akartam még kiegészíteni most erre rákapcsolódva, hogy nem csak a családon belüli erőszakra irányul kevés figyelem, vagy ritkán irányul figyelem, hanem arra a munkára, amit ti csináltatok például a családjogi civil munkacsoportban, tehát erre a soha nem igazán látható egyeztetéses folyamatra mondjuk döntéshozókkal, vagy például Varga Judit akkori igazságügyminiszterrel, és hogy ezekre általában senki nem kíváncsi, ezekre a szakmai egyeztetésekre, ezeket a szakmai anyagokat senki nem nagyon olvassa el az átlag nézők közül, úgyhogy én nagyon örültem, hogy ezeket ki tudtátok fejteni. Noá, te hogy élted meg, és maradt-e benned hiányérzet?
Hát az van, hogy egyébként én úgy mentem be akkor, hogy fú, hát én most milyen nagyon kimért és kiegyensúlyozott leszek, és majd nagyon keveset fog, csak kiegészítem az Annát, meg a Réket, majd, és így tovább, hogyha esetleg valamit ők nem mondanak el azért, mert mondjuk azon az ülésen pont nem voltak ott, vagy ilyesmi, szóval ez volt a mindset, az ilyen hozzáállás, amivel bementem. Hát ez abban a pillanatban, hogy a bejátszót megnéztük, így elröppent. és ugyan már láttam előtte ezt a részt természetesen, de hogy így mégis így felpörögtem, meg bedühöttem, meg szóval, hogy ott láttátok is, hogy ki látta azt az adást, hogy ott így elég intenzíven beszéltem végül. Azt szerintem érdemes lehet tudni, vagy hogy talán ez így nem világos kívülről, hogy annyira kevés lehetőségünk van, ahogy te is mondtad, azt a rengeteg dolgot és problémát kihangosítani nagyobb közönség előtt, amiket mi ismerünk, hogy ezek ilyen elszalaszthatatlan és ilyen kulcsfontosságú pillanatoknak tűnnek, amikor egy ilyen nagyon szűk csövön akarunk nagyon széles tartalmat átszuszakolni nagyon gyorsan, és úgy, hogy át is menjen. És ez egy baromi nehéz feladat, mert hogy közben az embernek egyfolytában priorizálnia kell. Tehát, hogy mondjuk ugye azzal kezdődött, hogy a bejátszásban hogy felsorásra kerültek dolgok, és azt hiszem, hogy mondtam is, hogy ezt így tételesen lehetne, de mindet egyenként fél egy órás ilyen tirádákban megcáfolni, és hogy most akkor minden alkalommal minden kérdésre ki kell válogatni, hogy most így a 40 problémából mi az az egy, amit elmondok, vagy mi az a kettő, amit így el tudok úgy mondani, hogy át is menjen. Úgyhogy ez egy ilyen egész más állapotba rakja az embert, ez a sürgősség érzet, vagy ez az ilyen most vagy soha érzet egy kicsit. Úgyhogy ez egy ilyen volt nekem így megélésileg, és amúgy meglepően jó visszhangokat kaptam, tök random helyekről is, azzal kapcsolatban, hogy így néhány dolog helyre került, vagy hogy egy ilyen tágabb kontextus kaptak olyanok, akik nem foglalkoznak annyira sokat ezzel a témával, amire előtte nem is feltétlenül gondoltak volna, úgyhogy ez ennek én nagyon örülök. Nyilván volt, akinek nem tetszett az, hogy egy picit dühösebben beszéltem, mint ez feltétlenül meg van szokva, pláne nőktől, de hát most ez történt.
Mielőtt, bocsánat, Anna, átadnám a szót, erre tényleg én is reagálnék, mert én ettől kivagyok, hogy ha valaki egy kicsit, nem tudom, érzelemdúsabban beszél, vagy nem is feltétlenül érzelemdúsabban, de csak nem tudom, nem a megszokott hangnemben, amit mondjuk a Partizánon általában lát az ember, hogy így, nem tudom, politikai elemzők elemzik a dolgokat, és akkor ott nagyon ki van elemezve minden. Mi ott a vezérlőben egyébként, amikor beszélgettetek, és ilyen nagyon nyersen fogalmaztatok, vagy indulatosabban, akkor így mondtuk, így bólogatunk, hogy yes, ez az. Tehát, hogy ez egy ilyen friss élmény, és hogy ez egy jó dolog, de hogy én úgy szeretném normalizálni ezt, és Réka hozzáfűzni?
Igen, hogyha itt hozzáfűzhetnék valamit, hogy igazából baromi nehéz nőként aktivistának lenni emiatt, ezek miatt a szerepelvárások miatt. Tehát én ezzel elég régen, elég nyersen szembesültem, amikor valaki azt mondta, még a pályám elején, amikor megkérdeztem, mivel foglalkozom, és mondtam, hogy női jogokkal, mondta, hogy nem szégyelled magad?
Wow.
Ezt egy férfi volt képes mondani, és akkor abszolút így lejött, hogy az a szocializáció, amin nőként keresztül megyünk, főleg itt Magyarországon, és amit elvárnak ezek alapján, azzal teljesen szembe megy az, hogy ez ellen próbálod, ugye,
igen.
Érzékenyíteni az embereket.
És akkor még nem is voltál intenzív, hanem csak úgy kijelentetted, hogy mivel foglalkozol. Igen. Tehát már az is elég ahhoz, hogy így az inger küszöbet úgy rosszul üsse meg, vagy nem tudom. De pozitívum, olyan visszajelzést is kaptam, hogy ez tök jó volt ez az ilyen egyel intenzívebb dolog, és hogy valósabbá tette, hogy ezek nem csak ilyen száraz, elemezgethető problémák, hanem ezek ilyen nagyon nyers és húsba vágó és figyelmet igénylő dolgok, szóval volt, akinek ez. Igen, Anna.
Én leginkább személyes visszajelzéseket kaptam, hogy jó voltál, meg ilyesmi, de ez nem szakmai. Egy olyanak volt, akivel vitába kéne keveredni, de még nem volt időnk megvitatni, tehát azt arról majd esetleg utólag tudok beszámolni. Visszatérve erre, amit Réka most mesélt, én velem közel 30 évvel ezelőtt történt, nem férfi, hanem egy nő kérdezte ugyanezt, amikor az akkori minisztérium megfelelő osztályára kerültem. Úgy hívták akkor, hogy nőpolitikai titkárság, hogy te ez nem ciki, te most akkor feminista lettél? Kérdezte egy gyermekkori barátném, aki egyéb iránt értelmiségi volt meg minden, szóval nem a tudatlanság mélyéből érkezett. Igen, tehát a nők dolgaival foglalkozni, ebbe volt valami sikamlós, valami nem oké.
Ami még eszembe jutott az, hogy nekem még az is egy ilyen fontos szempont volt, hogy hogyan reagálunk, tehát hogy milyen annak a hangneme, nem csak azért, hogy mennyire indulatos, hanem hogy ne legyen hiszterizáló, vagy hogy ne váltsa ki azt a reakciót, hogy ettől így ilyen tehetetlen dühöt kezdünk el érezni, vagy ilyesmi, és szerintem ezt azért mondom, hogy mi van e mögött, hogy gyakran kapunk olyan visszajelzést, vagy olyan felkérést, hogy ha valami történik a nők elleni erőszak témájában, és ez nagyobb nyilvánosságot kap, akkor reagáljunk már rá. És legyünk már felháborodva.
Hát ugye Varga Judit maga is ezzel vádolta a nőszervezeteket, hogy ilyenkor bezzeg nem állnak ki. Ez volt órákkal mondjuk a posztja, a Facebook posztja után, tehát hogy a nőszervezeteknek így azonnal kellett volna mindenféle statementet kirakni az elvárásai szerint.
Igen, igen, és mi azt fontosnak tartottuk, hogy megerősítsük azt, hogy ő igazat mondhatott, és ezzel egyetértünk, de a politikai felhasználhatóság, vagy az, amit mi szeretnénk elutasítani, illetve ez a fajta olyan hang nem, ami tényleg képes valamiféle hisztériát, vagy egy ilyen tehetetlen, de nem célzott dühöt kelteni, aminek aztán tényleg nincs értelme. És nőszervezetek mindig odafigyelnek a kommunikációjuknak, nem csak a tartalmára, hanem ennek a hangnemére is, és próbálják kerülni ezt, pont azért, hogy értelmezzék az adott helyzetet, és iránymutassanak a közvéleményben is arra, hogy hogyan tudnak tenni az ügy érdekében.
És még valamit nagyon fontosnak tartok itt, ami miatt az ő nyilatkozata tényleg támadásnak minősül, és méltatlan támadásnak egyéb iránt, amit kénytelen vagyok visszautasítani az összes nőszervezet nevében, ugyanis mi mindig mindenféle nőt ellátunk, ha ellátásért hozzánk fordulnak, és mindig mindenféle nőnek tök mindegy, hogy neki mi a világnézete, milyen a vagyoni helyzete, milyen a hozzáállása akármi máshoz. Ha ő például rászorul a mi ellátásunkra, támogatásunkra, képviseletünkre, és ezt tudjuk neki nyújtani, akkor meg fogja kapni. Tehát úgy elsősorban a jogvédő és a lelki segélyszolgáltatás nyújtó szervezeteinkre gondolok, amelyek nem kérdezik és nem is foglalkoznak azzal, hogy ő neki milyen pártállása van, vagy mi a világnézete annak, aki hozzánk fordul. Most ezek után lebalosozni bennünket, és ezen az alapon ránk sütni azt, hogy mi azért nem álltunk volna ki, mintha kiállhattunk volna, vagy mintha bármit, mint például megkeresett volna bennünket, ugye, mellette, mert mi balosok vagyunk, ő pedig lennem, ez kifejezetten egy méltatlan támadás, aminek nincs helye.
Noá?
Én még erre a dühösség témára csatolnék egy picit vissza, meg így kijebb zoomolva, hogy ez egyébként nekem egy nagyon érdekes kérdés volt így aktivistaként, per nőjogi mozgalmárként, per nem tudom, aki szerette volna, hogy a nők ügye előrébb haladjon, ennek a figyelése, hogy mikor érik meg a magyar társadalom a nők dühére igazából. És én éltem más országokban is korábban, és láttam ott is, hogy néz ki mondjuk egy nőnapi felvonulás, és mondjuk Barcelonában az mit jelent, és miket kiabálnak az emberek, a nők, és csomószor velük együtt férfiak is, és hogyan. És nagyon nagy volt a kontraszt nekem a magyar szomorúsággal szemben. És itt szerintem nagyon sokáig a társadalom adottságai miatt is, és a mi politikai kultúránk adottságai miatt, például akár a felvonulásokon, vagy mondjuk, hogyha a néma tanúkra gondoltok, vagy bármilyen eseményre, amiket szerveztünk, a gyász és a szomorúság dominált. Szóval nekem személyesen ezzel volt egy olyan gondolásom, hogy ez nem egy könnyen cselekvéssé konvertálható lélekállapot vagy érzés, hanem egy ilyen nagyon, hát igen, tehetetlen és fájó dolog. Én a magam tevékenységével például próbáltam így azt egyrészt így lehőmérőzgetni, meg így megnézegetni, mondjuk kommunikációs anyagokban is akár, hogyha egy picit a cselekvő dűfelé tereljük a hangvételt, akkor mi történik, és hogy van-e eltolódás. És egyébként én úgy látom, hogy alakul. Szóval, hogy én úgy látom, hogy egyre több dühre van fogadókészség is, meg kifejezőkészség is. Ez nyilván egyébként egy ilyen, akár a tágabb, a globális diskurzuson belül is értelmezhető, tehát, hogy így abban azoknak a hullámai is kihatással vannak, akár a mi régiónkban is, hogyha mondjuk így nézzük ezeket az ilyen nagy globális jelenségeket, mint a MeToo, vagy egyes partikuláris esetek, de nézhetjük azt is, ahogyan így terjed a tudás, meg az információ erről, felbukkannak különféle egyéb, különféle podcastok például, meg egyre több ilyen olyan kommunikációs felület, meg ilyen beszélgetési felület, ahol okébbá válik a felháborodást kifejezni a felett, hogy ölik a nőket, és senki nem csinál semmit, és ez nem csak egy szomorú dolog, hanem ez egy igazságtalan és dühítő dolog. Szóval én egyébként úgy látom, hogy ez kezd talán így a dű, és különösen a cselekvésbe csatornázható dű, feminista dű, egy ilyen kicsit elfogadhatóbb dologgá válni, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, vagy akár 5-6 évvel ezelőtt volt.
Tök jó, hogy így érzed, én már csak érezném. Én is azt akartam mondani, hogy még a nőszervezeti éveim alatt, mikor én is egy ilyen sajtó megjelenésekben, interjúkban részt vettem, pont a Néma Tanúk, az 2019-20 tájéken a Néma Tanúkkal kapcsolatban hívtak be az ATV-be, akkor a NANE Egyesület képviseletében, és emlékszem, hogy utána voltak ilyen reakciók ismerőseimtől, hogy olyan jó, hogy ilyen nyugodtan tudtad képviselni ezt az ügyet, hogy ilyen nyugodtan tudtál beszélni róla, és így értem, hogy ez miért jó, de közben én is nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy amikor az emberre a szakmai életén túl nyilván érzelmileg is hat annak a valósága, hogy megismeri a nők elleni erőszak tényeit, nekem volt olyan pár hónap, vagy nem tudom mennyi idő az életemben, mikor ez annyira elő volt, és annyira tudatába kerültem annak, hogy mennyi nőt, milyen módokon, hogyan bántalmaznak, ölnek, és akkor az az elvárás, hogy erről ilyen nyugodt hideg vérrel beszéljek, akkor így ordítani akarok.
Igen. Egyébként
ennyi.
Szerintem a mai napig egyébként dicsérik. Tehát, hogyha így tudod hozni ezt a nagyon nyugodtan és higgadtan és női szocializáltan tudsz beszélni ezekről a vérlázító dolgokról, akkor azért még mindig nyilván tehát megkapod a buksisimit amúgy. Nem?
Én ezért egy kicsit árnyalnám, hogy milyennek a nyugodtabb kommunikációnak, hogy mi lehet a célja. Az is egy ilyen egyfajta zoomolást igényel szerintem. Én nekem például az ilyenkor a célom, hogy egy kicsit több empátiát ébresszek az ügy iránt, és rámutassunk arra, hogy mi értjük ennek a jelenségnek a kiterjedtségét, egyfajta logikáját, az, hogy hogyan illeszkedik a szocializációba, a társadalmunkba, hogy mennyire része a nők elleni erőszak a női férfi szerepek kialakulásának, és ez maga teljesen felháborító, tehát ez mélyen felháborító és cselekvést igényel, de amit kipróbálunk ezzel váltani, amit mondtam, ez például az empátia is, hogy ez iránt nagyobb empátia legyen az emberekben, és hogy ez már kicsi kortól legyen kultiválva, hogy ez nem oké.
Én például kifejezetten szeretek racionálisan beszélni erről a kérdésről, mert az én fő mondani valóm az, hogy azon túlmenőleg, hogy ennek milyen felháborító és milyen extrém megnyilatkozásai vannak, és milyen eseteink vannak, amelyek persze a maguk konkrétságában kiváltják azt a mérhetetlen dühöt én belőlem is, és bárkiből, aki szembesül velük, amiről most Noá beszélt, de a háttér az egy társadalmi struktúra, aminek a nők elleni erőszak az csupán az eszközrendszere. Ennek a társadalmi struktúrának, amely ugye úgy írható le egyszerűen, hogy az összes jószág, ami egy társadalomban van, a hatalomtól a levegőig, az egyenlőtlenül oszlik meg férfiak és nők között, és ez nem véletlen, ez egy gazdasági valóság, a gazdálkodás is egyenlőtlenül alkalmazza, illetve jutalmazza férfiakat és nőket, és minden más, mondom, az egész társadalom minden jószága egyenlőtlenül oszlik meg, és ez egy alapkérdés, a társadalom alapköve, ha erről nem racionálisan beszélünk, és nem tudományosan, tudományos alapon, akkor ez maga nem nyilatkozik meg, ezt nem tudjuk meg. Egyébként azt kell mondanom, hogy nem szoktuk tudni, tehát az emberek ezt nem tudják, hogy amikor látják, hogy a nőknek alacsonyabb a fizetésük, akkor sokszor vagy valami véletlennel hozzák összefüggésbe, hogy hát persze, hogy lehet összehasonlítani egy konyhásnénit egy lakatossal, hogy egyelő munkáért egyelő bért tudjunk érvényesíteni, vagy pedig a nők személyiségével hozzák összefüggésbe. Hát nézzétek meg, hogy hogy tárgyalnak egy munka, egy felvételi beszélgetésen, hát kevesebbet kérnek, mint a férfiak. Hát mit csináljunk? Szóval, hogy tulajdonképpen szeretjük újra és újra levinni az egyén szintjére ezt a problémát, ami véleményem szerint persze az egyén szintjén is érteni, és kezelni, és megismerni kell, de alapvetően nagyon fontos, hogy mindenki lássa, hogy ez egy alapvető struktúrája a társadalmunknak. Alapvetőbb a nők és a férfiak közötti egyenlőtlen hatalom és minden más megosztás, mint amilyen mondjuk az osztályok közötti jövedelem és vagyon és lehetőség megosztás. Tehát ez egy nagyon alapvető probléma. Miért kell erről beszélni? Még ez az utolsó, amit ide szeretnék fűzni. És miért kell erről értelmesen és racionálisan beszélni, nem indulattal? Azért, mert a férfiaknak, tehát akik ennek az eloszlásnak az előnyös oldalán állnak, és meg kell érteniük azt, hogy nekik is az az érdekük, hogy egyenlőbb legyen a megosztás. Igaz, hogy rövid távon úgy tűnik, és azt élik meg, hogy ők mégis mindig jobban járnak, tehát ebből nem szeretnének engedni. De alapvetően mégis azt kell látnunk, hogy egy olyan társadalomban, amelyben nem nemek szerint, hanem okosság, tehetségesség, alkalmasság, hatékonyság szerint oszlanak meg a lehetőségek, ott az is jobban jár, aki a hagyományosan jobb oldalon helyezkedik el. Az egész társadalom jár jobban ugyanis.
Noa?
Szerintem egyébként ez egy hamis szembeállítás, az, hogy vagy racionálisan beszélünk, vagy felháborodottan. Tehát én azt gondolom, hogy lehet felháborodottan racionális dolgokat mondani. Látunk így még a feminizmus szférájából kilépve is, hogyha körülnézünk, látunk hevesebb érveléssel rendelkező különböző politikai gondolkodókat, meg nyugodtabb vérmérsékletőket, és is itt is, és én azt gondolom, hogy ennek mind helye kell, hogy legyen. A mi mozgalunkon belül is, és nagyon jó, hogy van ez. Én nagyon szerettem, és egy kicsit visszacsatolva a két héttel ezelőttire, én nagyon szerettem így a mi spektrumunkat ebben az értelemben, hogy így kinek-kinek megvan a maga beszédmódja, és jónak tartom azt, hogyha nem egyfélék vagyunk, mert amúgy nem egyfélék vagyunk, nekünk talán még többet kell azon gondolkodni, vagy még tudatosabbnak kell lennünk így a kontextus miatt arról, hogy milyen hangvételben beszélünk bizonyos helyzetekben, hogy ki a közönségünk abban az adott helyzetben, hogy most férfiakat akarunk meggyőzni, vagy nőket akarunk feltüzelni, hogy csatlakozzanak az ügyhöz, tehát hogy egy csomó féle cél létezik, és az tökre meg tudja azt határozni, hogy mit, akármit engedünk meg magunknak hangvételben, vagy hogy mi az, amit így tudatosan próbálunk viselni. Én egyébként ebben is látok egy ilyen meta igazságtalanságot, hogy nekünk ebben ennyire reflexívnek és tudatosnak kell lenni, és nem engedhetjük úgy el magunkat, mint egy puzsér, vagy mint egyébként akár a Marci, hogy nem lehet így autentikusan úgy lenni, hanem nagyon 50-szer végig kell mindent mindig gondolni. De hát most így nincs mese, ebben a kontextusban vagyunk, és nekünk így kell navigálni, próbálni.
Pont ezt akartam mondani, hogy férfiak állandóan csinálják a felindult racionális kinyilatkoztatásokat, vagy akár érzelmi kinyilatkoztatásokat, és az is oké számukra. És Réka?
Lesz Magyar Péter.
Az egyébként érdekes, hogy két hét alatt, most csak másfél hét, nél járunk, amikor ezt felvesszük éppen, már ennyi idő alatt is teljesen elfelejtette egyébként Varga Judit ügyét, meg az egész dolgot. Az én érzékelésem szerint a közbeszéd, miközben ugye Magyar Péteren tovább pörgünk. Ez is egy érdekes dolog, hogy az ilyen jobbos influencereknek a posztjait akkoriban nekem feldobta mondjuk két napig a Facebook meg az Instagram, és akkor ők hihetetlen, hát idézőjelben feministák lettek két napra, és a bántalmazással nagyon aktívan foglalkoztak. Az ezóta szerintem így ki is merült, szóval innen is lehet tudni nyilván, hogy ez mennyire volt komoly.
Igen, de azért ez félelmetes, és tényleg az, amit Noa mesélt Barcelonáról, vagy a spanyol társadalomról, hogy ez nyilvánvalóan előbbre jár ez az iránti téma, iránti érzékenységben, és ehhez kellett a nagyon sok minden. Szóval tehát kellett, hogy felnőjön egy olyan generáció, amelyik sokkal bátrabb. Tehát ők olyan szinten tudnak gondolkodni erről a kérdésről, amit mi nem tudunk elképzelni, mert mi nem... Tehát nekünk gátat szab a képzeletünknek is az, amiben szocializálódunk, tehát az a fajta szabad gondolkodás, hogy igen, hogy ez igazságtalan, és ezt kimondjuk, és ezt felszínen tartjuk ezt a témát, nem hagyjuk elsikadni, visszavisszük az iskolákba, beszélünk róluk. Ez itt nagyon hiányzik nekünk, és ezt látjuk magunk körül.
Ehhez hadd fűzzem hozzá, hogy a spanyol példa azért nagyon jó, mert ott volt egy pár év, talán egy évtized, amikor egy olyan kormányzat, vagy olyan kormányzatok működtek, amelyeknek a tevékenységebe beletartozott a nők elleni, erőszak elleni határozott kormányzati fellépés, intézményeket hoztak, intézményrendszert hoztak létre. Az intézményrendszer az nem játék, az komoly dolog, az megtelik tartalommal, abban emberek dolgoznak, embereket képeznek ki, ott tudás nő, és ott intézkedés történik. Tehát ott az lecsurog az emberek közé, egyrészt megjelenik a hírekben, másrészt az emberek megélik, mert oda mennek segítségért és kapnak, és ez elterjed, és az emberek gondolkodásába és beszédjébe belekerül ez a tény, hogy ilyen van, erről lehet beszélni, fogalmak terjednek el, stb. Mi nálunk akkor sem volt érdemi intézményrendszere a nőket érő erőszak elleni fellépésnek, amikor úgynevezett balos, hogy Varga Judit kifejezését alkalmazzam, kormányzatok működtek. Ez egyáltalán soha nem jött létre mi nálunk. Néhány ilyen látszat intézkedés volt, de intézményrendszer nem jött létre, oktatás nem volt, ezt mindig mindenütt elmondom, hogy minden szakmában oktatni kell ezt a dolgot, és kutatni kell ezt a dolgot, és adatot kell gyűjteni, és az adatokat nyilvánosságra kell hozni, és erről beszélni kell, mert különben nincs helye annak a bátorságnak, amiről te beszélsz, nincsenek hozzá szavaink, akkor nincs mire összefogjanak, miről beszéljenek azok az emberek, akiket ez akármelyik oldalról is érint. Tehát nem helyeslem azt például, amit gyakorta el szokott terjedni, hogy sokan mondják, hogy mi nálunk gyenge a nőmozgalom. Hát bocsi, mire legyen erős? Miből? Milyen forrásokból? Milyen információval? És milyen intézményrendszerre támaszkodva. Tehát, hogy egy normál országban a civil szervezetek a működés alapjaihoz állami önkormányzati támogatást kapnak. Hát mi nálunk mindenre pályázni kell.
Megragadnám az alkalmat, hogy mert a balosságot most így többször is emlegettük meg ezt a vádat, hogy így a balos ezek, meg az a balos azok, hogy így mit csináltak, meg mit nem csináltak a nőszervezetek, meg amúgy a magukat balosnak nevező kormányok. Megragadom az alkalmat arra, hogy egy ilyen sztorit egy picit jobban kivontsak, amit még csak említettünk ebben a két héttel ezelőtti élőben, ami az a híres sztori, hogy a távoltartásnak az intézménye hogyan született meg Magyarországon, és én ezt az öreg róka aktivistáktól sokszor végighallgattam ezt a történetet, hogy az akkori úgynevezett balos kormánynak az volt a problémája a távoltartás intézményével, ugye ez az az intézmény, ami azt teszi elrendelhetővé, hogy az elkövető az ne jöhessen, ne közelíthessen meg az áldozatát, x ideig, ennek van többféle alverziója, van ideiglenes megelőző, távoltartás és távoltartás, és ezeknek utána lehet nézni egyrészt a nők joga honlapon, másrészt az áldozatokjogai.hu honlapon, hogy ezeket így hogy lehet igényelni, meg micsodák, ez volt a közérdekű közlemény része, de hogy ez nem létezett Magyarországon ez a jogintézmény, és hogy az egyik nagy ellenérv annak idején az akkori úgynevezett balos kormánytól az volt, hogy tehát, hogyha egy háztartásban élnek, akkor hogyan lehet, hát az alkotmány ellenes és jogellenes, hogy a férfit a magántulajdonától távol tartsák. Tehát a férfi magántulajdonának a védelme az egy védendőbb dolog volt a szemükben, mint annak a nőnek a biztonságának a védelme. És akkor ez hogy balos?
Vagy a nő magántulajdonának a védelme, mert ő elmenekülhet, és hátrahagyhatja a magántulajdonát a férfinak, de a férfit ne lehessen kizárni a közös magántulajdonát.
Igen, és akkor itt ez most behozza ezt az egész kérdést arról, hogy most akkor is erről elég szó van amúgy így a Partizán univerzumán belül, hogy akkor mi az a balos, mit nevezünk balos pártoknak elvileg, és így tovább, de hogy ezt el akartam mesélni, ezt a kis sztorit.
Ez nagyon fontos.
És bocsánat, és akkor megszületett ez a bizonyos távoltartási törvény, aztán 2009-ben, de javítsatok, ha rosszul tudom. Megszületett ez a törvény, amely az én tudomásom szerint néhány hetet tesz lehetővé, max. 2 hónapot egyhuzamban, ha nagyon súlyos a helyzet, miközben más országokban évekre is távol tarthatják azt az elkövetőt, aki valóban fenyegeti az áldozatát vagy áldozatait.
Uh-huh. Így van. Nagyon-nagyon hiányos lett még így is ez a törvény.
És gondoljátok meg az, hogy például bemegy a nő a rendőrségre, vagy kihívja őket, azok megállapítják, hogy tényleg bántalmazás van, előbb megkapja a megelőzőt, utána az ideglenes megelőzőt, utána megelőzőt, utána megkapja a bíróságtól a két hónapos távoltartást, és még el se indult se a váló bontóper, se a büntető eljárás, mind a kettő majd éveken át fog tartani, de majd csak nem tudom, mikor kezdődik. Mit ér a távoltartás egy ilyen helyzetben?
Mm-hmm. Egyébként visszatérve arra, hogy milyen visszajelzéseket kaptunk az interjú kapcsán, én meg kaptam egy olyan szakmait is, hogy azért arról fontos megemlékezni, hogy az áldozatsegítő központokban, illetve sok intézménynél vannak jól képzett és jó szándékú emberek, akik azért igyekeznek segíteni. Ezzel egyetértünk, de nagyon sok minden emellett is hiányzik, és azt mondtuk, hogy igazából az a szemléletmód, az az elismert szemléletmód hiányzik, hogy ez főleg nőknek segítsen, és hogyan segítse a nőket. Egy ilyen rövid időszak a távoltartásra arra se elég, hogy mondjuk valaki a gazdasági helyzetét rendezze, vagy pénzügyi helyzetét, hogy ha nincsenek nagyon jó családi kapcsolatai, vagy valamiféle segítő hálója, Magyarországon milyen segítsége van arra, hogy mondjuk talpra tudjon állni, állást tudjon keresni, stb. És ennek egy kicsit utána néztem, hogy van-e erre jobb példa. Találtam egy nagyon jó szervezetet, ez sajnos az Egyesült Királyságban van, de szerintem példamutató, amit ők csinálnak. Egyrészt arra hívják fel a figyelmet, hogy a gazdasági erőszak az mennyire része egyébként nagyon sok viszonynak, és hogy ez a családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszaknak egyik fontos aspektusa, és rávilágítanak arra, hogy ennek mennyiféle formája van, és hogy milyen sok nő van, aki nem is realizálja, hogy azzal, hogy neki nincsen szabadon hozzáférhető pénze, vagy hogy nem csak ő rendelkezik a fizetése fölött, és hogy mondjuk egy havi fizetésen túl nincsen szabadon hozzáférhető pénze, az egy csapda. És ez nem egy véletlenszerű csapda, hanem az egy olyan felépített viszony, amihez a társadalom sokszor ad egy segítő keretet. Ez a civil szervezet nem csak a közvéleményt meg a médiát próbálja érzékenyíteni a téma iránt, hanem magukat a pénzügyi szervezeteket is. Tehát olyan etikai kódexet fogadtak el, amit magukével tehetnek bankok, és nagyon előremutató, amit csinálnak, mert a bankoknak a munkatársai is érzékenyé válnak, tehát olyan tréningeket kapnak, ahol felismerik ezt a fajta bántalmazást, és olyan módon, és olyan szolgáltatásokat tudnak nyújtani, amik segítenek a nőknek kilépni ebből.
A bántalmazás felismerhetőségéhez szeretnék bedobni egy kommentekben is visszatérő dolgot az adás alatt, ami egy ilyen reflexzerű reakciónak tűnt így most a társadalomban, vagy a közbeszédben, Varga Judit története kapcsán. Nagyon sok embernek igazából a Varga Judit szavahihetőségének a megkérdőjelezése az alap volt, de úgy egyébként is, amikor Anna az adásban azt mondta, hogy az áldozatoknak hinni a szakmai minimum, hogy nincs okunk megkérdőjelezni azt, amit Varga Judit mond, hogy nagyon jól leírja a bántalmazásnak a természetét. Mindezzel együtt az emberek teljesen ellene mentek ennek a reakcióikban, és rengeteg kommentben visszaköszön, hogy mégis miért kéne neki hinni, sőt, sokan azt is nyilatkozzák ki, hogy valójában Varga Judit a bántalmazó, mert hogy a Hajdú Péteres interjúban azt mondja egy ponton, miközben arról beszél, hogy Magyar Péter bizonyítékokat gyűjtött ellene, és nem lenne meglepődve, ha például arról is majd aztán kirakna valami bizonyítékot, hogy amikor ő üvöltözött a férjével, vagy akár megütötte. És ez az egy momentum teljesen lenullázta az emberekben azt, hogy ez bántalmazás lehetett egyáltalán, és most nem arra kérlek titeket, hogy konkrétan Varga Judit esetét értékeljétek, vagy keretezzétek, hanem beszélhetnénk erről a jelenségről, hogy olyan szinten nincs a társadalmi tudatban az, hogy hogy ismerjük fel, hogy ki a bántalmazó és ki a bántalmazott, hogy elég ennyi ahhoz, hogy teljes mértékben visszautasítsuk azt, hogy hiszünk valakinek, akármilyen pozícióban.
Annak. A visszaütés a lényege ennek a problémának, ugye? Tehát, hogy az a kérdés merül föl, hogy van-e olyan, hogy kölcsönösen bántalmazzák egymást a felek, vagy nem az-e a bántalmazó, aki rúg vagy üt, vagy mindegy, hogy lehet, hogy tegnap az egyik volt a bántalmazó, ma már a másik, mert most ő rúg, ő üt. Nem. A bántalmazás az egy hatalmi viszony, és azt kell tudnia, nem azt mondom, hogy mindenkinek, de a szakembereknek ezt meg kell tanulniuk az egyetemen, ahol képzik őket a szakmájukra, a rendőröket, meg a tanárokat, meg a szociális munkásokat és a többieket. Meg kell tanulniuk az egyetemen, hogy a bántalmazó kapcsolat az egy hatalmi viszony, ami egyértelműen leírható. Például azokból, amiket az előbb a Réka elmondott, hogy kinél van a pénz, azokból, hogy egyáltalán kidönt dolgokról.
Hogy kiléphet ki abból
és kiléphet ki a kapcsolatból, ez is egy nagyon milyen fontos áron? Kérdés. Ennek milyen ára van, mikor léphet ki valaki, és lehetnek olyan körülmények, amelyek a kapcsolaton kívülről szorítják bele a feleket a kapcsolatba. Mondok egy példát. Nagyon gyakori az, hogy a bántalmazott nők otthonról, tehát a felnevelő családjukból is egyedül vannak hagyva, vagy nincs ilyen családjuk, meghaltak, állami gondozottaként éltek, stb. Vagy pedig a klasszikus nőnevelésen mentek keresztül, a fiatal asszony felhívja a mamáját a nászútról, ez egy konkrét példa, és azt mondja, hogy borzasztó, ami itt van, én haza akarok menni, és az anyja azt válaszolja neki, hogy ezt velem nem teheted meg. Na most ez az a külső körülmény, amely kívülről beleszoríthatja feleket a bántalmazó kapcsolatba, tehát ez megint a társadalmi hálózat, amely megerősíti ezt az egész, meg fenntartja ezt az egész borzalmas rendszert. Tehát nekünk, szakembereknek fel kell tudnunk ismerni azt, hogy ki milyen helyzetben van egy kapcsolatban, és hogyha ezt nem tudjuk felismerni, akkor nem vagyunk jó szakemberek.
Az ártatlanság vélelmének a fogalmát szokták ilyenkor ugye mondani, hogy de hát miért nem él az ártatlanság vélelme ilyenkor, de szerintem fontos azt felismerni, hogy itt igazából két ártatlanság vélelme igény ütközik. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy ártatlanság vélelme álljon, tehát az legyen az alapfeltételezésünk, hogy a férfi nem csinálta, azzal automatikusan nem áll az ártatlanság vélelme a nőre, mert róla viszont azt gondoljuk ezáltal, hogy ő hazudik, hamis vádol, tehát hogyha az ártatlanság vélelmét nagyon fontosnak vesszük, akkor mi alapján döntjük el, hogy akkor melyik őjükre álljon. És ugye mi azért szoktunk inkább arra hajlani, hogy higgyünk a nőknek, mert egyrészt látjuk, hogy egyébként ők a valóságban azt tapasztalják, tehát most így kizumva a Varga Juditról és így a mindennapi intézményekkel való szélmalomharcukban ezeknek a nőknek, hogy ott az az alapfeltételezés, hogy a nők nem ártatlanok, a nők bűnösök, a nők hazudnak. A nők túloznak, túlérzékenyek, bosszúállók, ármánykodók, vállás után bosszúból, mit tudom én, azért, mert új csaja van, ex-férje, tehát hogy ott nem szokott állni az ártatlanság vélelme, és úgy nem szokott állni, hogy közben egyébként azt is tudjuk, hogy hatalmas a látencia, ami azt jelenti, hogy sokkal több bántalmazás van és erőszak, ami nem jut el sem a nyilvánossághoz, sem a hatóságok látókörébe, ami eljut a hatóságok látókörébe. Az egy töredék, és még annak is a töredéke az, ahol valamilyen hatékony igazságszolgáltatás történik, és ez nem azért van, mert nem igaz az az eset, hanem azt el lehet olvasni, hogy ez miért van a rengeteg rendszerhibákról szóló tanulmányban és kutatásban, amiket az évszázadok alatt előállítottunk onnantól kezdve, hogy tök szanaszét van, hogy milyen bizonyítékokat fognak egyáltalán be, hogy nincs biztosítva az áldozatnak a védelme bármilyen folyó eljárás alatt ezzel a kis, nyilván tök jó, de hogy gyengécske távoltartással, és hogyha valaki nincs védelme, könnyen beletörik a bicskája, vagy végül visszavonul a saját érdekérvényesítésétől, vagy könnyebben, és itt tehát rengeteg
Nem ismer belefogni.
Belefogni, tehát hogy rengeteg sebből vérzik a rendszer, tehát nagyon kevés van konkrét jogi és igazságszolgáltatási folyamánya ezeknek az eseteknek, és azt is tudjuk statisztikákból, hogy egyébként a hamis vádak aránya nagyon-nagyon-nagyon alacsony. Tehát, hogy mindezeket az információkat figyelembe véve, hogyha arról kell dönteni, hogy ki valószínűbb, hogy hazudik, tehát kinél állítsuk azt, hogy vélelmezzük az ártatlanságát, nők esetében azt az ártatlanságot, hogy nem hazudik, férfiak esetében azt az ártatlanságot, hogy nem bántalmazó. Ilyenkor kvázi statisztikai alapon érdemes ahhoz húzni, hogy valószínűleg nem hazudik a nő. Egyébként általában érdeke se lenne benne. Tehát ilyenkor még amit érdemes megnézni, az, hogy nézzük meg az érdekeket, és tekintve azt, hogy mikkel szembesül akkor valaki, hogyha coming out-tól erőszakáldozatként, és akkor mit kap a mindenféle helyekről, a környezetétől, a médián át, hogyha nyilvános az eset a rendőrségig, az összes ilyen dolog, tehát, hogy nem nagyon áll érdekében, így a jelenlegi kontextusban, a férfinak pedig igencsak érdekében áll azt mondani, hogy az nem igaz. Azért szerencsére ott nem tartunk, hogy abból nyerni lehessen, hogyha az ember azt mondja, hogy igen, bántalmaztam is, mert ez lenne már a vége.
Leszek akkor ilyen ördögügyvédje, mert pont azt mondják, ugye Varga Judit ügyével kapcsolatban, hogy hát neki pont érdekében állt, és hogy ő pont olyan pozícióban van, és politikailag pont jól jön ez, hogy a Magyar Pétert akkor így lehet elkasszálni. Zárójelben megjegyezném, hogy semmilyen csorba nem esett Magyar Péter megítélésén, még így sem, és emellett pedig az még szerintem nagyon érdekes, hogy ha leszedem Varga Judit interjúrjáról azt, hogy ki ez a nő, aki elmondja ezt a történetet, leszedem róla mondjuk azokat a politikai kiszólásokat, amiket ő maga is megtesz, és csak így tisztán a szöveget elemzem, hogy írja le ezt a bántalmazás történetet, egy borzasztóan hiteles bántalmazás leírás, igen. Tehát hogy így mindent szóról szóra a nagykönyv szerint mond el. Ezzel együtt sem mondom azt, hogy akkor mindenkitől elvárom, hogy ezt higgy el, viszont ha mondjuk olvasna szakirodalmat az ember, meg tényleg lenne erről közös társadalmi tudás, hogy miért érdekes az, hogy meghallgassuk azt a másfél órányi elbeszélést, és miért ne csak azt ragadjuk ki, hogy esetleg Varga Judit is pofonvágta egyszer Magyar Pétert, vagy visszaüvöltött rá, hanem nézzük a bántalmazás egészét, és egyébként azokat a bántalmazási eszközöket, amiket ő felsorol másfél órán keresztül, miért érdemes figyelembe venni emellett, és mondjuk így latba vetni. Nem tudom, hogy kezdtem el a mondatot, de...
Tehát, hogy mit lehet, úgy kezdett, hogy mit lehet arra mondani, hogy de Varga Judit esetében ez egy másik sztori, vagy egy ördögügyvédjésztél.
Igen. Hogy, miért, kezdett, hogy számomra miért nem áll meg az, hogy még Varga Juditnak is érdekében állhatott. Én el tudom azt hinni, hogy ez a nő magától és a saját élményeit mondja el, mint ahogy az áltozatok általában. Csak maga a puszta történet és leírása a bántalmazásnak önmagában lehet hiteles, attól, hogy egyébként ő milyen politikai pozícióban van.
Hát szerintem a kettő egyszerre lehet igaz. Tehát, hogy ő az a sztori, amit elmond, az azért nagyon sok tekintetben teljesen igaznak tűnik, és mégiscsak van, ugye meg volt egy politikai jelentősége, hiszen próbálta Magyar Péter személyének egy ilyen negatív oldalára rávilágítani. Igazából én azt szeretném mondani, hogy szerintem fontos lenne tudni, hogyha Magyar Péter egyfajta politikai babérokra tör, akkor hogy mit gondol a nők elleni erőszakügyéről?
Anna?
Én nekem probléma az, hogy erről a két szereplőről beszélünk sokat. Más ügyben is szeretném, hogyha nem nagyon ragadnánk le az adott szereplők mellett, mert mindig abba az irányba megyünk el, hogy ők konkrétan milyenek. Tegyük föl, hogy van egy elképzelt nő, aki elolvasta mi összes tanulmányunkat, amit az elmúlt 30 évben írtunk, valamint még angolul, franciául és németül is elolvasta az összes erről szóló tanulmányt, esettanulmányt, példát, és jól megtanult, hogy milyen egy bántalmazott nő. És az kiáll a rendőrség elé, és elmondja, amit megtanult. Én azt állítom, hogy egy közepesen képzett szakember is leveszi, hogy igazat mond, vagy nem, hogy ez az ő története-e, vagy nem. Tehát nem hiszem azt, hogy ezt be lehet tanulni. Jó, mondjuk színpadon esetleg egy színésznő, ugye láttam már ilyet, az is a saját történetét mondta el egyébként, amikor láttam ilyet, de rendkívül nehéz. Nagyon nagy feladat lenne. Tehát én mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy első körbe higgye el. Aztán, ha kiderül, hogy nem mondott igazat, akkor ki fog derülni, de nagyon kicsi erre az esély. Másrészről sokkal fontosabbnak tartom ennél azt, hogy valaki, aki egy ilyen helyzetben van, az miért lehetséges az, hogy a polgári életében is, tehát a családon kívül, mondjuk a szakmai életében is sem áll ki a bántalmazottak mellett, holott önmaga is az, ő maga is bántalmazott. Ennek is rengeteg, először is a nőknek egy nagyon nagy százaléka bántalmazott. Ha minden bántalmazott nő, aki a szociális szférában, a rendőrségen vagy a bíróságon dolgozik, kiállna a bántalmazott nők mellett, akkor már sokkal jobban állnánk. Vegyük észre, hogy a bántalmazott nők sem képesek kiállni a többi bántalmazott nő mellett, még szakmai helyzetben sem. Mert nagyon fontos azt látnunk, hogy például segítőnek, bántalmazottakon való segítségben résztvevő szakembernek is csak az mehet, aki már túl van rajta, már feldolgozta, már beépítette, már az egész személyiségét nagyjából fölé emelte annak a dolognak, ami ővele történt, mert amikor benne vagy áldozatként egy ilyen szituációban, akkor elég veszélyes dolog belefolyni másoknak való segítésbe, triggerelhet benned érzelmeket, beláthatatlan reakciókat. Tehát védekeznie kell a bántalmazottnak, körül kell magát építeni egy fallal, ahhoz, hogy a normális életét, mondjuk a szakmai életét vinni tudja. Nagyon sajnálatos, hogy nem kapott segítséget időben az illető, és nem tudott időben túl fölé emelkedni, mielőtt azokban a szakmai helyzetekbe került, ahol éppen bántalmazottak mellett kéne kiállnia. Tehát én mindenképpen azt szeretném mondani, hogy ez az egész dolog annyira átszövi a mi társadalmunkat minden szinten, és olyan kevés a segítség, és olyan nehéz tudniuk az áldozatoknak, hogy van segítség, mert azért van, hogy tulajdonképpen nem várható el tőlük, hogy a többiek mellett, hát elvárnám, én is elvárnám, de mégsem várható el tőlük az, hogy a többiek mellett ki tudjanak állni.
Nekem van még egy elmaradt témám, ne szabad.
Jöjjön.
A legelején fölvetetted, hogy milyen gyorsan túllépünk a fölvetett problémákon, és hol van már ez az interjú, meg hol van már akár a mi másfél héttel vagy két héttel ezelőtti adásunk. De hol van például az egésznek az eleje, a pedofil botrány? Nagyon jó lenne beszélni a pedofiliáról is, mert ugyanis nem csak azért, mert már elfelejtettük, hogy volt is ilyen, hanem azért, mert amikor fönn volt, amikor beszéltek róla, akkor is rendkívül hamis hangok hallatszottak ezzel kapcsolatban, és főleg hamis hangok hallatszottak. Tehát bármelyik oldalról is tulajdonképpen az volt a közmegegyezés, hogy ez egy betegség, és csak azon vitatkoztak, hogy ezzel a betegséggel szemben milyen eljárás, mármint a pedofília maga, az egy betegség, és hogy ezzel szemben tulajdonképpen mi a helyes eljárás, hogyan kell kezelni magát a betegséget, vagy egyáltalán kell-e. És én ezt nagyon súlyos problémának tartom. Mondom, a politika minden áramlata felől, én leginkább ezt vettem észre, hogy betegnek tartják azokat az embereket, akik gyerekekkel folytatnak valamilyen szexuális viszonyt. Ebből mindjárt az is következik, hogy elkezdenek azon tökörészni, bocsánat a kifejezésért, de szándékosan használtam, hogy ez mostan kisgyerek, közepes gyerek, nagy gyerek, tehát aki 18 éves, az már nem is gyerek, meg aki 16, az már, meg hogy mikor is van a beleegyezési korhatár, meg ilyesmi, tehát ezen, mondom még egyszer így, tökörésznek, hogy most számít a gyereknek, vagy nem számít, az, akivel szemben ez a dolog történt, holott egyértelmű a kérdés, hatalmi viszony volt-e, vagy nem volt hatalmi viszony a felek között. Ennyi, amit meg kell vizsgálni. Még csak a korhatárt se tartom helyesnek, de hát belátom, hogy a jognak valamilyen vörös vonalakat meg kell húznia. Legalább a 18 év alattiaknál nézzük meg, hogy volt-e hatalmi viszony az elkövető és az áldozat között, illetve terjesszük ki a figyelmünket az egyéb viszonyokra, tehát a felnőttek közötti hatalmi viszonyokra is, orvosbeteg, pszichológus-páciens, főnökbeosztott, stb. Ezekre a viszonyokra is terjesszük ki ezt a figyelmet, mert mindig arról van szó, hogy a hatalomban lévő kihasználja a neki kiszolgáltatottat, és nem arról van szó az esetek 99,9%-ában, hogy ő neki pedofiliája lenne, tehát ez a pszichológiai problémája lenne, hogy nem tud másra gerjedni, mint egy serdületlen kisgyermekre. Az a pedofilia betegség, aki másra nem tud gerjedni, nem kell, hogy feltétlenül éljen ezzel a vágyával. Ha szarul érzi magát miatt, akkor elmegy orvoshoz, és megpróbál meggyógyulni belőle, de akik gyerekeket használnak szexuális célra, fiatalokat, nekik kiszolgáltatott éretleneket, azok nem pedofilok, hanem hatalommániások.
Igen, ezzel kapcsolatban így megint felhoznám, egyébként ez egy ilyen kincses bánya, ez a Nők joga honlapot is van, erről is szerintem az, amit erről szakmai anyagként akkoriban kiosztunk, amikor az elhíresült pedofil törvényként, / homofób törvényként elhíresült dolog kijött, és akkor ott ezt részletesen megérveltük, hogy alapvetően maga a lényeg ezeknek az elkövetőknek a számára az pont az áldozatnak a teljes kiszolgáltatottsága. Tehát amire ő gerjed, az, hogy ő itt most bármit megcsinálhat ezzel a másik emberrel. És a gyereknél kiszolgáltatottabb nincsen minden szempontból. Tehát, hogy az összes materiális szempontból, és pszichológiai szempontból, és minden szempontból. És itt igazából ez az izgi, és ez az, ami miatt a barely legal pornót szeretik nézni az emberek, vagy akár nem csak a barely legal, hanem kifejezetten a gyerekpornót, akik nézik. Én nekem egyébként, ez most lehet, hogy így erős lesz, de nekem ilyen nagyon, nagyon kellemetlen gondolatok türelmkedtek a fejembe, például azon a tüntetésen, ami a Hősök terén volt, és ahol felolvasásra kerültek ezek a mondatok, nem tudom, hogy ezt így figyeltétek-e.
Az influencer tüntetés?
Igen, az influencer tüntetés a gyerekáldozatok szájából, ott így körülnézve a tömegben, így bennem felmerült az a kérdés, hogy most vajon hány csávónak lett itt erekciója? Hány csávó az, aki amikor majd most hazamegy, akkor a kedvenc kategóriái közül azt fogja nézni? Tehát, hogy az a narratíva, ami szerint próbáljuk ezt egy ilyen, már megint csak a teljesen a normális társadalomtól teljesen különálló és ritka és szörnyszerű, ugye szörnyek járnak, keretezéssel hozni, az nem a valósággal van összefüggésben, mert a valóságban ilyen top hit filmek lesznek azokból, a hollywoodi filmekből, amik arról szólnak, hogy a szexi fiatal lány milyen csábosan elcsábítja a gazdagabb középkorú csávót, és akkor szegény gazdag az nem tud mit kezdeni magával, hát ő kénytelen ennek a kísértésnek, és így tovább, de itt most rengeteget felsoroltnak, hogy ugyanígy ott vannak a szél romanticizált abúzus történetek is, amiket a Netflixen néznek a fiatalok, idősek, a mindenki, és fantáziál arról, hogy ennek kéne lennie az izgalmas és a jó párkapcsolatnak. Tehát, hogy van egy ilyen tök nagy gázlángolás ebben az egészben nekem, hogy így úgy próbálni csinálni ezekről az erőszakformákról, mint ami egy ilyen teljesen más világból jön, és akkor betegek valahogyan azok az emberek, akik ezt csinálják, és akkor ez egy normális ember számára fel sem fogható, ahelyett, hogy felismernénk azt az összefüggéseit ezeknek a spektrumoknak, annak, hogy mit tekintünk normálisnak, hogy mit fogyasztunk akár popkulturális termékek terén, milyen dalszöveget hallgatunk. Hát most néztem ezt a TikTok trendet, ami hogy egy ilyen tánc, ugye TikTokon mindig ilyen táncok vannak, ez csak szerintem egy ilyen jó példa, hogy most beugrott, hogy ilyen rövid táncok vannak, és akkor van valami zeneszám, amiben egy rapper elmeséli, hogy így hogyan kúrná meg a csaját úgy, hogy közben folytogatja, és akkor erről lett egy ilyen folytogatós tánc. És kisgyerekek táncolják a folytogatós táncot, érted? Most egy olyan világban, ahol kisgyerekek a baszás közben folytogatós táncot táncolják, mégis hogyan tudunk erre a dologra úgy tekinteni, mint egy teljesen univerzumon kívüli, furcsa, ritka, betegséget feltételező valami. Hát nem. Hát ez ezen a nők elleni erőszak normalizáltságának a kontinumán elhelyezkedő tevékenység, azt megvalósító cselekvés, valami olyat valósít meg, ami amúgy teljesen benne van a zeitgeistban, meg így a jelenlegi pop és politikai és minden kultúránkban.
Én most nem tudnám a pontos forrást és a számot idézni, mert nem készültem, de néhány évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt olvastam, és egy írásban fel is használtam egy amerikai egyetemeken végzett kutatást, amelyik azt írta le, hogy ilyen nagyon jelentős százaléka az amerikai egyetemista lányoknak arról nyilatkozott, tehát egy 20-30%-ról van szó, hogy őket folytogatták szex közben. Egyetemista lányokról van szó. Tehát, hogy abszolút, csak alátámasztanám, amit Noé mondott, abszolút a normába tartozik az erőszak és a szexualizált erőszak.
Már annyira bólogatok, hogy fájni fog a nyakam, bocsék, ha mindjárt átadom a szót, de én is rá akartam csatlakozni erre, mert amikor arról beszéltem, hogy volt az a pár hónap az életemben, mikor nagyon-nagyon a tudatában voltam, hogy a nőkkel mi történik, akkor ez volt az egyik része, és nagyon örülök, hogy behoztad a pornót, és nagyon erős, de szerintem tényleg helye van, hogy ezzel a tudattal is mászkáltam, hogy most a villamoson a férfiak közül, akik körülvesznek, hányan mire verik. Uh-huh. Mert hogy erről nem szoktunk beszélni, meg ez egy ilyen láthatatlan valóság, de mindenki tudja, hogy a férfiak pornófogyasztók nagy számban, nagyon jelentős nagy számban, nagyon-nagyon-nagyon nagy számban, nagyon-nagyon kiskortól, és akkor úgy kell tenni, mintha ez a valóságunkban semmilyen hatással nem lenne, ezt ők otthon csinálják, és aztán ez így izé. De hogy amikor megszerzed ezeket a tudásokat feministaként, akkor annak is tudatába kerülsz, hogy ez bizony az egészen fiatal tini lányok nál már normalizálja a nagyon-nagyon durva, erőszakos szexuális aktusokat, leuraló pozíciókat, és ami a pornóban megjelenik, és a folytogatás. És barátnőimmel kell arról beszélnem, amikor néha így megnyúlunk egymásnak, hogy kiderül, hogy a hetero barátnőim is küzdenek azzal, hogy ők bassza meg élvezik ezt a rohadt folytogatást, és hogy ezt akkor most hova tegyék el magukban, mert hogy ők is beleszocializálódtak ebbe szépen. És így nem hiszem el, hogy mit hallok.
Igen, erről egy kicsit elemezgettünk, ugye azt hiszem, hogy abban a hírösszesítős adásunkban, igen. És itt most én megint egyébként kiemelném azt, hogy és még azt csak hagyján, de hogy arra kondicionál férfiakat, fiúkat, fiatal fiúkat, vagy kisfiúkat,
gyerekfiúkat,
hogy a nők bántását, kínzását összekössék a fejükben az élvezettel.
Hát én évekkel ezelőtt egyszer egy pszichológus beszámolt nekem arról, egy pszichológus nő, hogy páciensei panaszkodnak neki arra, hogy nem tudnak a feleségükkel szexuális életet élni, mert szeretik. És az a szex, amit szeretnének csinálni vele, és amit a pornóból tanultak, és amire, hogy úgy mondjam, rá vannak kattanva, azt nem csinálnák azzal, akit szeretnek.
Nekem az jutott eszembe, hogy nemrég láttam, hogy a Brooke Shields-nek kijött egy dokumentumfilmje tavaly, ami arról szól, hogy őt annak idején egy 46 éve megjelent filmben, hogy használtak erre, tehát egyfajta ilyen Lolitához hasonló történet volt, az a film címe, hogy Pretty Baby, nem emlékszem, hogy ez Magyarországon ment volna. De hát teljesen erről szólt. Akkor ő még kiskorú volt, gyönyörű volt a standardok szerint, és teljesen kihasználták, és egy ilyen szexi szerepet kellett eljátszania. És nekem erről mindig az jut eszembe, hogy ugye a nyugati társadalom az magát ilyen progresszívnak gondolja többek között ebben a témában is, és hogy például a más vallások, ahol jobban elnyomják a nőket, ahhoz képest mi hol járunk. De szerintem az, hogy a film médium a lehetőséget ad arra, hogy ilyen történeteket is megmutassanak, az pont azt mutatja, hogy ebben a témában sajnos van mit csinálunk, és hogy ebben a témában nem vagyunk progresszívak, mert a progresszióhoz hozzátartozna az is, hogy a nők elleni erőszakot elítéljük, és nem próbáljuk belesújkolni már
és nem kötjük erotikus élvezethez az erőszakot.
Igen.
Amiről meg megint nem beszélt ez az egész talán másfél hétig tartó hullám a pedofil botrány után, vagy a kegyelmi botrány után, bocsánat, az, hogy miért vannak ott a gyerekek az intézetben, miért kiszolgáltatottak, mi történt velük előtte, mi nem történt velük előtte. Hogy kerültek oda, hogyan váltak alkalmassá arra, hogy velük ez történjen, és amikor innen kikerülnek majd, akkor ő velük, tehát arról jutott ez eszembe, hogy a nőkkel ez folytatódik. Hát ez igaz, de konkrétan ezekkel a fiúkkal is, tehát személyesen konkrétan velük, tehát akit ilyen abuzusok érnek, az nagyon nehezen jön ebből ki. Tehát az élete további részében is meg kell majd küzdenie a saját kiszolgáltatottságával és ennek az egésznek az emlékével. De hogy kerültek ide? Tehát ami az egyik legfontosabb probléma, és amiről se az úgynevezett áldozatsegítő intézményrendszer felemlegetése során nem beszéltek a hivatalosok, se amúgy nem, nincs erről szó, hogy az intézetbe azért kerülnek a gyerekek tömegesen, és elég nagykorban már, viszonylag nagykorban már sokszor, mert addig az őket érő családon és környezeten belüli erőszak, ami nagyon sokszor szexuális erőszak is, az egyáltalán nincs kezelve, felismerve, semmi nem történik vele, és csak akkor nyúl ki utánuk a gyermekvédelem, amikor már valami borzalmas dolog van, tehát drogoznak, lopnak, rabolnak, erőszakolnak, stb. És amikor bekerülnek az intézetbe, mert kiemelik őket 6-8-10-12, nem tudom hány évesen, totál károsan, és berakják őket az intézetbe. Egyrészt az intézetek nincsenek specializálva az ennyire totál káros gyerekekre, vagyis nincs elég speciális hely azok számára, akikkel nagyon komoly baj van, és speciális szakember sincs elég. De másrészt, amikor bekerülnek ezekbe az intézetekbe, akkor nincs odaírva rendszeresen és módszeresen az, hogy velük mi történt, mi az anamnézisük, mi volt az előzmény, miért kerültek ide, miért őrjöng, miért kell gyógyszerezni. Ezek nincsenek oda beleírva, tehát az őt kezelni kezdő pedagógusok és szakemberek nem fogják tudni, hogy mi történt vele, legalábbis nem rendszer szinten. Van, amikor igen, és én nekem ilyen kutatásom van, ami arról szól, hogy ez nem derül ki az ő intézeti létük során, vagy nem feltétlenül derül ki, és erre nem kapnak speciális kezelést. Tehát az a probléma ezzel az egésszel, hogy tulajdonképpen dúl az erőszak a társadalom számos szinterén, nők és gyerekek ellen is, és nincs kezelve, és utána, amikor baj van, akkor a gyerekek bekerülnek az intézetbe, ott ők maguk is szörnyen viselkednek, velük is szörnyen viselkednek, és az egész így marad.
Ezt is így össze lehetne kapcsolni azzal, ami már korábban elhangzott így a szakemberekről, hogy, és aztán jön az, hogy akkor a szakemberek miben vannak. Gondolják-e azt mondjuk azok az elvileg szakemberek, akik intézményekben dolgoznak, hogy például a roma lányokba kár a prevenció, mert ők úgyis olyan kultúrából jönnek, hogy ők szeretik, ha verik őket, meg szerintük az a jó kapcsolat. Gondolják-e azt, hogy egyszer kurva, mindig kurva? És hogy mondjuk van-e olyan mázli, mert Réka említette az elején, és tök fontos szerintem is kiemelni, hogy vannak nagyon jó szakemberek is, vannak nagyon jó szándékúak, akik általában egyébként saját indítatásból és érdeklődésből és empátiából utána járnak, kikutatják, elmegy konferenciára, elmegy képzésre, és tud jól segíteni, és akkor itt jön az, hogy a mázlin múlik, hogy találkozik-e egy ilyen kiszolgáltatott gyerek, vagy amikor mondjuk bántalmazott nőkről beszélünk, akkor nő vagy anya, azzal a szakemberrel, és amit mi próbálunk ugye nyomatni, az az, hogy ezen nem ára mázlin múljon.
Nekem annak idején, amikor 2005-ben volt egy kutatás börtönökben, és kifejezetten a büntetés végrehajtási intézeteknek a vezetői segítettek abban, hogy elérjünk olyan nőket, ami sajnos nem volt nehéz, akik bántalmazottak voltak nagyon sokáig, és aztán a kellő segítség elmaradása miatt ők védték meg tulajdonképpen magukat, és önvédelemből emberölést követtek el. Szóval ezekkel a nőkkel interjúzva jöttem rá arra, és ez nekem egy nagyon-nagyon erős motiváció volt arra, hogy ezen a területen dolgozom tovább, hogy ők azt mondták, hogy végig a perük során, ami eleve nehéz volt, nem tapasztalták egyrészt azt, hogy hinnének nekik, másrészt pedig nem voltak meg a szavaik sem arra, hogy kifejezzék, hogy velük mi történt, és mi, tehát az interjú készítői voltak az elsők, akiknek ezt őszintén elmondhatták, és akik segítettek, adtuk nekik szavakat ahhoz, beljebb tudtunk egyre inkább jutni a történetben, mert felismerték, hogy igen, velük ez történt, és ez, és meg az a felismerés, hogy nincsenek egyedül ebben, tehát ugye erre vannak szavak, és vannak emberek, akik hasonlót éreznek, vagy élnek át. És azt hiszem, hogy mi ezt próbáljuk tényleg társadalmi szinten is elérni, hogy legyenek szavaink, és az adott áldozatok ezt föl tudják ismerni, hogyha ők ebben benne vannak, és ugyanúgy a szakemberek is ezzel dolgozzanak, ezekkel az eszközökkel.
És ne azok a szavaink legyenek, amik, bocsánat, megint Varga Judithez kell visszatérnem, mert annyira jó állatorvosi ló, hogy ő is arról beszél, hogy narcisztikus az ő bántalmazója. A személyes környezetemben például, hogy ezzel küzdök, amikor Varga Judit kapcsán, vagy akármilyen ügy kapcsán beszélgetek ismerőseimmel, hogy jönnek ezek a buzzwordok, meg ilyen pszichologizáló, teljesen félrevivő szavak és kategorizálások és diagnózisok emberektől, mint hogy ilyen-olyan személyiségzavar, miközben ahhoz, hogy ne szörnyként tekintsünk meg ilyen deviáns, vagy nem tudom milyen, igen, univerzumon kívülálló szereplőkre, a bántalmazókra, ahhoz szükség lenne arra, hogy ezt megértsük.
Csak hogy erre azonnal reagálva, én egyébként sajnálom, hogy ő ebben van benne, tehát én őt tökre sajnálom, Varga Juditot, hogy ez vele megtörtént, és hogy ő ezt így értelmezi. Tehát hihető az, hogy annyira annak a hatása alatt volt, ahogy vele viselkedett a partnere, hogy inkább az ő pszichológiai védekezése az, hogy ő ezt így próbálja értelmezni, és ez szerintem elég gyakori nőknél, meg ehhez ad is eszközöket, például a média, de én igazából őt sajnálom ezért, és remélhetőleg el fog jutni odáig, hogy meglátja ezekben az összefüggéseket, hogy ez tényleg társadalmi és rendszer szintű probléma, mert én azt gondolom, hogy talán ő még ezt nem látta meg. Attól, hogy ő igazságügyminiszter volt, nem biztos, hogy volt olyan szituációban, meg olyan annyira felkészült erre, hogy ő ezt látta volna.
Annak nagyon örülök, hogy ezt a narcisztikust ezt külön most kiemelted, mert egyébként az egy olyan része volt ennek a két héttel ezelőtti adásnak, ami nekem nagyon beütött, mert ugye ez annak kapcsán merült föl, speciál abban a beszélgetésben, hogy így ezeken a különböző kerekasztalokon milyen szempontok, vagy milyen megközelítések voltak képviselve. Például az nagyon kiborító volt, hogy ezt egy ilyen pszichés abnormalitásként keretezve rakták bele a családi életrenevelés tanterve, mert közben pedig amúgy nagyon jó erőszak megelőző prevenciós programok léteznek, legfőképp a Nana meg a Patent által csinált közös ilyen preves tevékenység, ami ezt a valósághoz egyenlőbben és társadalmi kontextuson belül és a nemek közötti viszonyok összefüggésében adresszálja, tehát úgy, ahogyan ez a valóságban is történik. És akkor ehhez képest ez a teljesen ilyen elidegenítő és egyébként a valóságot nem tükröző mód, ez iszonyúan kontraproduktív. De azt szeretném kiemelni, még így rácsatolva arra, ami ott elhangzott, hogy egyébként az fontos felismerni, hogy ez a narcisztikus, ez a pszichologizáló nyelvezete, ez egyébként sok érintett számára az elején nagyon hasznos. Mert sokszor még nem állnak készen arra, hogy lebántalmazózzák a bántalmazójukat. Szeretnék őt egy ilyen egyéni szinten megérteni, vagy valamilyen magyarázatot találni, és egyébként ez egy hasznos lépcsőfok, ez a narcisztikusként beazonosítás sokszor, mert ugye olyankor szokott az jönni, hogy nem fog megváltozni, hogyha neki ez egy ilyen inherens része, akkor ez segít egy csomószor arra a lépésre való jutáshoz, hogy így ebből ki kell lépni, mert neki ilyen ő ilyen, és akkor ahelyett, hogy meg fogom próbálni meggyújtani, kilépek. Szóval, hogy valahol egy picit árnyalnám azt, amit ott így eldühöngtem erről, de közben továbbra is azt tartom, és gondolom, és gondoljuk sokan, hogy alapvetően ez nem egy individuális pszichés probléma, hanem egy tanult viselkedés, társadalmilag tanult, tehát hogyha megnézzük azt, hogy globális kutatások szintjén, részletes elemzésben, hogy mik azok a kockázati faktorok, mik azok a közös jellemzők, amik konzekvensen mindenhol fölmerülnek ilyen elkövetők esetében, a legnagyobb közös nevező az az lesz, hogy azt gondolja, hogy a nő helye a férfi alatt van. Ez a fő közös jellemző. És ez egy tudományosan alátámasztott tény.
És még valamiért fontos erről a narcisztikus személyiségzavar koncepcióról beszélnünk, mert nem csak az éppen bajban levők számára lehet A. segítség, B. gátlás, tehát, hogy mind a kettő lehet, ugye, mert ahogy te mondtad, segíthet abban, hogy kilépjen esetleg, vagy eltávolítsa magát tőle, de árthat is, mert betegségnek tart valamit, ami nem betegség, és esetleg arra indul rá, hogy gyógyítsuk meg. De nem csak az ő szempontjából fontos, hanem pont a női szolidaritás szempontjából nagyon fontos kérdés az, hogy narcisztikus személyiségzavarról vagy társadalmi problémáról beszélünk-e. Mert addig, amíg narcisztikus személyiségzavarról beszélünk, addig minden más nő és férfi gondolhatja azt, hogy minket nem érint. ez az ő egyéni problémájuk, mi szerencsére egészségesek vagyunk, mi velünk szerencsére ilyesmi nem történhet meg. Ellenben, ha tudják azt, hogy ez a társadalmi berendezkedésünkből fakadó jelenség, amelyek nem kell mindenkit érintenie, de elég sok mindenkit kell ahhoz érintenie, hogy a társadalmi berendezkedésünk töretlenül fennmaradjon, akkor esetleg eszükbe jut, hogy engem is érinthet, én is kerülhetek ilyen helyzetbe, vagy azok, akiket én szeretek, kerülhetnek ilyen helyzetbe, mindannyiunkra igaz lehet, és mindannyiunknak árthat. És emiatt lenne nagyon fontos lekattanni már végre ezekről a pszichoizékről. Nem mondom azt ezzel még véletlenül se, hogy ne volna a pszichológiának szerepe a nők elleni erőszakkal kapcsolatos tevékenységekben, például az áldozatok megsegítésében, vagy akár az elkövetők segítésében, ha mondjuk jelentkezik valaki azzal, hogy szeretnék lejönni erről a magatartásról valahogy. Tehát lehet ebben szerepe a pszichológiának, de semmi esetre se a diagnózis területén, tehát nem az a baj, hogy az illető pszichésen beteg.
Még az jutott eszembe, hogy esetleg még példát hoznék arra, amiket Réka említett azzal kapcsolatban, hogy egy fontos feladata a szóalkotás, meg a kifejezhetővé tétel, hogy ez ne ilyen misztikus maradjon, hogy itt mikre gondolunk, hogy például az a kifejezés, hogy intézményjárulás, az mennyire fontos volt a nőknek, amikor ennek neve lett kvázi, és előtte is hívtuk sokféleképpen egyébként, és már az is nagyon fontos volt nekik, hogy intézményes, abúzus ilyen kifejezések voltak például, de hogy ez, hogy elárulva érzik magukat, és el is vannak árulva.
Igen.
Vagy akár egyáltalán az olyanok, mint hogy poszttraumás stresszavar, tehát a PTSD-ről, meg a traumáról, a nőszervezetek tevékenysége előtt igen kevés szó esett. Nem volt a trauma és gyógyulás meg magyarul. És hogy ezek olyan dolgok, olyan kulcsfontosságú nyelvezet, amire hatalmas szükség volt, és van, és lesz is, ami viszont szerintem egy ilyen érdekes dolog, amivel érdemes lesz majd így figyelnünk, és erről egyre több szó van így a pszichológiai kifejezésekkel kapcsolatban, az, hogy ahogyan kerülnek be ilyen kifejezések a köztudatba, az a megfigyelés, hogy egy kicsit inflálódnak. És akár egyébként az abúzus vagy a bántalmazás fogalma is tud inflálódni. Vagy amikor a MeToo kapcsán a zaklatás szó terjedt el, és hirtelen minden zaklatás lett. De a kiskorúval szemben elkövetett sorozatos szexuális visszaélést is zaklatásnak apostrofálták utána emberek. Tehát, hogy azért óvatosan kell ezzel a dologgal bánni, mert hogy így nem tudom, amikor azt hallod a busz megállóba, hogy jaj, ma teljesen a matek doga traumatizált, akkor elveszik valami a súlya annak a kifejezésnek, amivel nem azt mondom, hogy mindenki beszéljen úgy, ahogy szeretne, csak közben így szeretném erre is felhívni a figyelmet, hogy fontos szerintem ügyelnünk arra, hogy megmaradjon a súlya azoknak a szavaknak, amiket használunk. Tök jó, hogy elterjed, hogy köztudottá válik. De például nem minden szar kapcsolat, bántalmazó kapcsolat, még csak nem is minden egyenlőtlen kapcsolat, bántalmazó kapcsolat, hanem nem, ennek vannak konkrét ismérvei, és fontosnak tartom, hogy inkább ezeknek a tudatában, nem tudom, diagnosztizálgassunk.
Tök jó, hogy ezeket mondtad, igen.
Az elinflálódáshoz megint csak személyes szinten így azt akarom mondani, hogy én a saját gyógyulásom tekintetében is érzem ennek a kárát, mert az a hatása, hogy a saját erőszak élményemmel kapcsolatban nem akarom már használni az egyébként nagyon is akkurátus szavakat. És nekem is egy ilyen kettős érzésem van a pszichológizálással kapcsolatban, mert egy személyes szinten nekem is sokat segített egy pontig, de közben nagyon tudatosan szét kellett mindig választanom azt, hogy a saját gyógyulásom érdekében tett lépések és diagnózisok hogy hasznosak, és aztán a társadalmi része az is, hogy hasznos egyébként, mert a pszichológusom egy pontig tudott segíteni, de aztán rendszeresen arra jutottunk, hogy igen, amúgy már úgy mindent értesz, a problémád a társadalom. Tehát, hogy és az, amilyen. Járhatok én, meg járhat itt a nő az összes nő terápiába az erőszak élménye után, de igazából egy jobb társadalomra van szüksége, meg megtartó közösségekre, stb. És hogy a saját egyébként nagyon komoly PTSD tüneteimet már nem akarom megnevezni, meg nem akarok beszélni róla, mert én is azt érzem, hogy annyira olcsók lettek ezek a fogalmak, hogy trigger, azt talán még annyira nem, de hogy a PTSD, vagy a trauma maga. És hogy így emlékeztetnem kell magam azzal a rengeteg amúgy privilegizált helyzetemben, hogy mennyi szaktudással rendelkezhetek, meg nőszervezetek tagja voltam, hogy baszki, azt ne felejtsem el azért, hogy ezek a dolgok tényleg történtek velem, és oké, ezeket a szavakat rájuk használni, és tényleg súlyosak azok a dolgok, amik történtek, és ezeket úgy én is hajlamos vagyok szinte így elfelejteni, és hogy arra gondolok, hogy mondjuk mennyi nőnek nincs ennyi információja, mint nekem, meg képzettsége, még így, hát akkor úgy, hogy milyen nehéz lehet, vagy ha az ember kiskorú, tehát hogy mindjárt adok még egy utolsó gondolatra kört, és én nem bánom, hogy ilyen nagyon hosszú ez a beszélgetés, mert végre van időnk rendesen kibeszélni ezeket a gondolatokat, amik állandóan ilyen kapkodva eszünkbe jutnak egy-egy beszélgetés során, és hogy szerintem ez is jelzi azt, hogy mennyire sokrétű tudást igényel ez a szakma, amit feminizmusnak hívjunk, mert hogy ezt is fontos szerintem kimondani, hogy ez egy szakma, hogy ez nem csak ilyen...
Nem egy szakma, egy szakterület, tehát hogy... Szakterület. És benne van egy csomó szakma, tehát lehet benne, lehetsz feminista pszichológus, amikor valaki megkérdezte, hogy hogy lehetsz te feminista közgazdász, ez mit jelent? Kérdezték meg tőlem, és én ezt nem úgy értettem, hogy úgy vagyok feminista közgazdász, mint valaki, nem tudom én, keresztény teológus, mert az egy szakterület, ugye, hanem a közgazdásságot igyekszem a nők helyzetére, tehát ezt a fajta képzettséget abban hasznosítom, hogy a nők helyzetére vonatkozólag több tudást tudjak összehozni és felmutatni.
Utolsó gondolatok.
Figyú, én itt még becsempésznék nem egy, hanem három gondolatot. Az egyik dolog az az, hogy az ez a történet, amit már itt ti ismertek, de és sajnálom, hogy nem volt alkalom elmondani abban az adásban, ami szerintem mutatja a cinizmusát ennek az egész elvileg intézkedésnek, így az áldozatok védelmében. Kérdezték is többen a kommentelők közül is, ha jól látom, hogy mik ezek, hogy nem is hallottak még ilyen ezekről az úgynevezett apajogi szervezetekről, és hogy ezek milyen szervezetek. És ugye ők is meg voltak hívva ebbe a családjogi, úgynevezett családjogi munkacsoportba, és hogy ők azután voltak meghívva, hogy más tematikájú munkacsoporton így simán elhangzott a képviselőiktől. Egyrészt leültették őket szembe a nőjogiakkal, teljesen egyértelműen értve azt, hogy itt milyen viszonyrendszerek vannak, és hogy nekem mondjuk úgy kellett ott ülnöm, hogy velem szemben egy ilyen végig engem szemmel verő, nálam háromszor akkora csávó ül, akinek akár még priusza is van, és most direkt fogalmazok óvatosan, és hogy el tudtak hangozni olyanok, hogy hát, de mindegy az erőszak háttér, mert abban a pillanatban, hogy egy anya bármilyen szinten korlátozni akarja az apa hozzáférését a gyermekéhez, akkor ő bántalmazóvá válik, és ilyenkor senki ne csodálkozzon azon, hogyha egy apa agresszív lesz, bedühödik, és esetleg csinál valamit. És ez így el tud hangzani ilyen teljesen, amúgy ez maga is egy ilyen felfokozott hangvételben, majd ugyanilyen szervezetek aztán meghívást kapnak, tehát azok, akik védik a bosszúálló erőszakot, ugye ők azt gondolják, hogy nekik joguk és jogosultságuk van még akkor is a gyerekhez való hozzáférésben, hogyha ők amúgy erőszak elkövetők, és mondjuk tőlük fél az exük, meg a gyerekük is, de nekik ehhez joguk van, és senki ne csodálkozzon, hogyha ők agresszívak lennének, hogyha ez a jogcsorból. Tehát, hogy így konkrétan itt nem kell semmit analizálgatni, hát ott van, ki van téve az asztalra a jogosultságtudat, és az, hogyha nekem az nem teljesül, akkor különben dühbe jövünk. És akkor az ilyenek aztán meg vannak hívva családjogi, civil munkacsoportba, és akkor azzal mondva, hogy hát a vélemények kioltják egymást az oldalakon. És szerintem, tehát hogy ehhez nem kell valami nem tudom milyen szakértelem, meg nem tudom milyen magas diplomák kutatói háttér ahhoz, hogy az ember lássa, hogy ez hogyan nem oké. Nagyon kiütközik a cinizmus ennek az egész egyeztetősdinek. Szóval ezt a sztorit még itt gondoltam beszúrni, és ezen kívül még két pontot. Az egyik az az, hogy ugyan felfelmerülgettek a statisztikák, meg egyébként az utóbbi napokban ennek lett egy újabb hulláma, egy átlátszós cikk kapcsán, hogy milyen statisztikák vannak, de ezt én fontosnak tartom elmondani, hogy Magyarországon nincsen rendszeres, reprezentatív statisztikai adatgyűjtés arról, hogy a nőkeni erőszaknak az aránya, a mértéke hogyan változik. És ez egy katasztrofálisan nagy gond. Az utolsó reprezentatív felmérés 10 évvel ezelőtt készült az Európai Alapjogi Ügynökség jóvoltából. Azóta lett volna lehetőség további ilyenre, abba a magyar állam nem szállt be, pedig lehetett volna utánkövetni. Bármilyen társadalmi kérdésben csak akkor komolyan vehető az, hogy egy kormány vagy döntéshozó szeretne hatékonyan cselekedni, hogyha ehhez vállalja a folyamatos adatgyűjtést, mert különben nem fogod tudni lemérni, hogy működik-e a dolog, vagy nem működik. És őszintétlennek tekinthető minden olyan tevékenység, amihez nem társul ilyen információgyűjtés. Tehát már ettől is látható, hogy ezek őszintétlen.
És annak az elemzése után követése.
És így van.
Anna is említette.
Pontosan. Viszont azt nagyon látjuk, hogy milyen rendszerhibás esetek kerülnek föl újra meg újra, és egyébként például az isztambuli egyezmény, ahogy azt hiszem, hogy a Réka abban az adásban említette, hogy abban az adatgyűjtés az egy alap dolog. És ugye elszámoltathatóak az államok azzal kapcsolatban, hogy megcsinálták ezt a kötelezettséget, vagy sem. De hát ugye nem akar Magyarország számon kérhető lenni, tehát miért is akarná ezt csinálni. De hogy egyébként így egy kicsit a tudományos társadalom felé is, meg a Magyarországon aktív politikai kutatóintézetek, meg ilyenek felé is szeretnék egy kicsit üzenni, hát ha hallgatja valaki, hogy így kutassatok már arra is rá néha, létszi, hogy ezzel mi van, mert baromi drága egy reprezentatív kutatásnak az elkészítése, és azok a kicsi szervezetek, akik ezekkel a témával foglalkoznak, nem fognak tudni erre pénzt generálni, az állam nem csinálja, tehát akkor kiálltok ki oda felétek, hogy így néha csináljátok, szívesen segítünk bármilyen kérdéssor összeállításában, hogy az szakmailag igényes legyen. És a harmadik és utcsó dolog, amit akartam még hozzáfűzni ehhez a témához, az az, hogy szerintem, amire egy kicsit megragadhatnánk az alkalmat ennek az ügynek a kapcsán, az amúgy annak a kérdésnek a mélyebb elemezgetése, hogy mit tekintünk bántalmazásnak, és hogy mi az, amit egy kicsit az előbb is már megpedzettem, hogy mi a szarkapcsolat, mi az egyenlőtlen kapcsolat, mi a bántalmazó kapcsolat, és hogy ezeket hogyan lehet definiálni, meg ennek hogy alakult ki a nyelvezete. Erről volt már egy tök jó adásod a Virtulittal, a kényszerítő kontrollos, úgyhogy ezt így mindenkinek ajánlom a figyelmébe, de amit ebből én így kiemelnék, és úgy látom, hogy egy ilyen nagy kavar lett a fejekben az eset kapcsán, az, hogy a laikus hozzáállás, és egyébként egy pár évtizeddel ezelőtti hozzáállás így az erőszakkutatásban is az volt, hogy attól párkapcsolati erőszak valami, hogy erőszak, ami otthon történik. És ez a definíció. Tehát bármilyen erőszakos cselekmény, agresszív szó, vagy tett, vagy fizikai atrocitás, aminek a helye az a házban van. De ez már egy nagyon-nagyon idejét múlt megközelítés. Úgy hívják ezt, hogy szimetria vita. Lezajlott egy úgynevezett szimetria vita a 80-as években, 90-es évek elején a tudományban erről, hogy bizonyos mérési módszerekkel azt tudják az emberek találni, hogy na hát a legtöbb bántalmazás az kölcsönös. Mert hogyha arra kérdez rá, hogy volt-e már olyan, hogy felemelted a hangodat egy vitában, mind a két félnél, és azt fogja találni, hogy igen, akkor azt mondja, hogy akkor az egy, ezek kölcsönösen bántalmaznak. De ebben az egész vitában és módszertani fejlesztésben azért sikerült oda eljutni, hogy nem azt nézzük, hogy így vannak-e, ki lehet-e pipálni, hogy történt-e már valaha ilyen, történt-e már valaha olyan, hanem kontextust és mintázatot kell nézni, és abból fog igazából kiderülni. Mert bizony elég kevés olyan bántalmazott nő van egyébként, aki úgy bántalmazott, hogy az életben még nem emelte föl a hangját a bántalmazójával szemben, vagy nem próbált meg visszaütni, vagy fizikailag védekezni, akár úgy, hogy ő is agresszívnak nevezhető módon viselkedett. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ezt az egy-egyes verziót nézzük, akkor nem fogjuk valójában megérteni azt, hogy miről szól ez a jelenség. És a kényszerítő kontroll az, amire mi általában, tehát amire mi gondolunk akkor, amikor bántalmazó kapcsolatokról beszélünk. Megkülönböztethető ez az úgynevezett ellenálló erőszak, ami az, amikor van ez a kényszerítő kontrollos kontextus, és abban néha ilyen visszacsapás jelleggel az áldozat megpróbál valamit csinálni, és van szituációs párkapcsolati erőszak is, ami azt jelenti, hogy nem áll fönn hatalmi viszonyrendszer a két fél között, vagy nincs egy ilyen mintázat, hanem egy ahogyan már most benne is volt az erről való szóbeszédben, ez a kifejezés olaszos, tehát, hogy ami persze, ez ugyanaz, mint a csetepaté, meg a szóval, hogy ezt most nem súlytalanítási céllal mondom, hanem azt mondom, hogy léteznek olyan párkapcsolatok is, ahol egyes szituáció kapcsán mind a két fél hevesebb vérmérsékletű, és tudnak ilyen durvább veszekedéseik lenni, de nem csapódik ez feltétlenül le egy teljes anyagi kiszolgáltatottságban, a döntéshozásban nincs az, hogy csak az egyik fél az, aki a döntéshozó, és így tovább. Tehát, hogy, és ilyen is létezik. De ezeket fontos egymástól megkülönböztetni, és ami minket aggaszt, az a kényszerítő kontrollos verzió, ami gyakorlatilag a nők és férfiak közötti hatalmi egyenlőtlenség spektrumán helyezkedik el. Ez egy társadalmi jelenségbe ágyazott dolog, ahelyett, hogy így az, hogy akkor van az átlag, a normális, és akkor így ehhez képest ez egy ilyen kívüleső, nagyon furi cucc. Ennyi.
De én szeretném itt egy kicsit árnyalni, tehát az általunkon sokat emlegetett kapcsolat esetében nem biztos, hogy az a lényege a dolognak, hogy anyagilag szerzett hatalmi fölényt meg ilyesmi a bántalmazó fél, hanem az is nagyon gyakori, hogy egyáltalán a személyes fölényét biztosítsa az egyik fél a másik fölött. Lehet, hogy ennek aztán később mindenféle más eredménye is lesz, tehát megszerez ezt-azt a javakból, de az amikor mások előtt alázza a partnerét, vagy elszigeteli a partnerét, vagy a szüleitől elválasztja, vagy mit tudom, ez nagyon-nagyon gyakori, és még sokszor nem ismerjük fel, hogy mire irányul. Az én gazdasági szemléletem azt mondja, hogy előbb-utóbb az anyagi javakra is szokott irányulni, de ettől függetlenül már megjelennek ezek az eszközök, amelyek az erőszaknak nagyon fontos eleme, és amelyek azt biztosítják, hogy a későbbiekben tényleg kvázi teljhatalomra tegyen szert abban a kapcsolatban.
Köszi nektek a rengeteg szaktudás behozását, meg képviselését, és a munkátokat, és a nők szervezetek munkáját is, meg minden olyan áldozatsegítő szakember munkáját, aki igyekszik jobbá tenni a helyzetet kis hazánkban. Úgyhogy köszönöm nektek a beszélgetést.
Köszönjük a lehetőséget.